Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy kérdés fölvetéssel indítanám. Amikor Miskolcon voltam, ott mesélte az egyik hölgy, hogy hát Bibliát ad a hajléktalanoknak, és hát fölvetődött a kérdés, hogyha megkérdezné tőle valamelyik hajléktalan, gondolom hát ott voltak a hát, tehát így volt egészen teljes, hogy ott a ismerős hajléktalanok voltak, és hát ugye, ha az ember egyszer találkozik egy hajléktalannal, akkor az a kapcsolat addig tartott, de hogyha ott laknak a háza környékén, akkor már ismerős lehet, és esetleg fölvetné, tudja, hogy szombatonként eljár, hogy tulajdonképpen mi a kereszténység? Hogy foglalná össze az ember neki, vagy ha nekünk valaki föltenni a kérdés, hogy látom, hogy te minden szombaton eljársz, mondd már meg, hogy mi a lényege annak az életnek, amit te élsz. Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajta, hogy mi lenne a rövid válasz. Biztos több is van, Piroska. Így van, tehát ez a kitűzött cél, ugye? Így van, pontosan, tehát a Krisztushoz hasonlóvá válás. És ugye ezt mondja tulajdonképpen a Biblia is nekünk, hogy Jézus tanítványait Antiókiában nevezték először krisztusiaknak, ugye? Rajtuk ez be is következett. Érdekes, ugye a mi szavunk, mi nem azt mondjuk, hogy a kereszténységre, hogy krisztusiak, nem azt mondjuk rá, hogy krisztusiak vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy keresztények. És hadd tegyek egy rövid kitérőt. Feleségem talált egy érdekes mondatot Telleredétől, azt mondta, ugyanis Tellerede, hogy ha ő nem magyar lett volna, akkor sok mindenre nem jutott volna el, mert a magyar nyelv nagyon is segítségére volt abban, hogy meglásson dolgokat. Azért is mondom ezt el, mert ugye itt érdekes ez a szavunk, hogy keresztény, meg a krisztusi. Az európai, pontosabban a németet, meg az angolt tudom, legutóbb megnézte valaki, hogy talán spanyolul is, franciául is így van. Ők nem azt mondják, hogy keresztény, hanem ők is azt mondják, hogy krisztusi, mint a Biblia. Aztán van egy másik szó, ami megint csak a németben, meg az angolban tudom, hogy mit mond a német, meg az angol a igére? Milyen szóval illeti? Lefordítva nyilván. Szó, így van. Tehát ott ő csak szónak mondja. Na most ez is ugye miért érdekes? Én azt gondolom, a magyar nyelv sokkal kifejezőbb itt is, mert mit is jelent az ige? Nem tudom. Igen, ez a meghatározás bennem is megmaradt az iskolából, tehát a cselekvés, történést, létezést jelentő szó. Ugye mennyivel kifejezőbb ez is, és azt gondolom, hogy esetleg másban is megvan, de nem erről szeretnék én beszélni, hanem ahogy jeleztem, a kereszténységről szeretnék beszélni, és abba az irányba szeretném elvinni a dolgot, hogy mit mondott Jézus az ő követéséről. Sok mindent mondott. Én most azt szeretném kiemelni, amit Máté evangéliumában találunk, a 16-os fejezet 24-es versében. Milyen követelményt, vagy hát milyen idegen szóval élve kritériumot, de talán nem is ez a legjobb szó, hogy mit szeretne Jézus, ez talán sokkal jobb szó, hogy, vagy mi szükséges, inkább így mondom, ott ez fogalmazódik meg, Máté evangélium a 16. fejezetének a 24. versében. Szeretném felolvasni a 24 és a 25-ös verseket, és megnézni, ebből kiindulni, hogy mi szükséges Jézus követéséhez. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Eddig tehát az ige, és amit én szeretnék innen kiemelni, a feltétel, amit Jézus elvár, hogyha valaki szeretné őt követni, vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Tehát azt szeretném megnézni a mai alkalommal, életpéldákon keresztül, hogy mit jelent fölvenni a keresztünket. Valószínűleg, hogyha a 25-ös verset nézzük, engem is sokat foglalkoztatott, Mert ilyet mond, azt mondja, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Tehát, hogy akkor a kereszt hordoz, vagy a kereszt fölvétel az azonos a meghalással? Nem feltétlen, ugye? A szó, amit itt használ az életre, az jelenti mind a tényleges életünket, de jelenti a jellemünket is. És így most már akkor világosabb, ugye, hogyha 24-es verset nézzük, hogy a tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét, így akkor logikus, ugye? Tehát a régi énemet, a régi jellememet, azt tagadjam meg, és vegyem föl a keresztemet, hogy ez mit jelent, majd megnézzük, és úgy kövessem Jézust. No, szeretnék akkor két életpéldát hozni, hogy ez világosabb legyen számunkra, hogy mit jelent a kereszt fölvétel, és milyen jellemzői vannak a kereszt fölvételének. Hát amiből kiindulhatunk célszerű módon, akkor ugye Jézus élete, és a másik két életpélda, az egyik Péter apostol, a másik pedig Pál apostol. Az ő életükben nézzük meg, hogy hogy történt a kereszt fölvétele. Szeretném akkor Jézussal kezdeni, a kulcs dolgot kiemelni az ő életéből, mégpedig len azt, amikor fölvette a keresztet, pontosabban ugye nem szó szerint, mert ugye szokták mondani, hogy minden fejben dől el, és mikor dőlt el ez nála? Amikor, igen, így van, tehát már ott ugye az is egy készülés volt, de ez még kevés volt, ugye? Ettől még nem hordozta volna a keresztet, ha csak odáig jut. Kellett egy küzdelem, ugye? Kellett egy küzdelem, a küzdő imádság kellett a Gecsemáné kertben, és ott dőlt el, ugye? Ott dőlt el, hogy ha nem múlhatik el tőlem ez a pohár, akkor legyen meg a te akaratod. És ez volt a döntőpont, ugye? Krisztus életében. És hogyha tovább lépünk, akkor meglátjuk ezt Pál apostol életében is. Nem ugyanezekkel a szavakkal, de a kulcskifejezést, hogyha meggondoljuk, a legyen meg a te akaratod, ez hol hangzik el Pál életében? Igen, pontosan. Marika már egy picit előbbre is ugrott, de nem baj. Tehát valóban ugye a damaszkuszi úton, amikor még a régi énje szerint, még magát nem megtagadva, ugye öldökléstől lihegve rohan, és amikor leesik a lóról, akkor bemutatkozik neki az a fényes lény, akiről megtudja, hogy ő az, akit kerget, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És Pálban itt ugye megfordul a régi világ, és azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ugye látjuk a két mondat között a lényegi párhuzamot, tehát a kereszthordozás ott kezdődik, amikor az ember kimondja, hogy most már nem a magam útját járom, hanem az Isten útját járom. Nézzük meg akkor a másik példánkat, Péter apostolt, az egy kicsit részletesebb lesz, úgyhogy itt vagyunk most Máté 16-nál, olvasom a szövegkörnyezetét is ennek az igének, amiből kiindultunk. Tehát a 21-estől fogom majd olvasni, tehát Máté 16-21-től, az előtte lévő rész pedig röviden összefoglalom, mert ugye az is visszahivatkozik, ugye így alapigénk is így kezdődött, hogy ekkor mondta Jézus, de mikor mondta, tehát nézzük meg, de a 21-es is úgy kezdődik, hogy ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő szenvedését. Tehát ugye Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy az emberek kinek mondanak engem, és akkor ugye válaszolnak, és ti kinek mondotok engem, és akkor Péter ugye kijelenti, hogy te vagy Isten, élő Isten fia, és akkor most történik az a bizonyos kulcsátadás, amit nem biztos, hogy mindenki jól értelmez, de nem ez a lényeg most, hanem ugye 20-as versre visszautalunk, akkor azt mondja, hogy akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus, viszont a tanítványaihoz hogy szólt, olvasom a 21-es verstől. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdte feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Eddig tehát az ige, és szándékkal olvastam föl megint a két utolsó verset, mert szorosan kapcsolódik a történetünkhöz. Nyilván azért mondja Jézus Péternek, hogy aki követni akar engem, tehát ugye tanítvány volt, sőt ugye egy megbízást kapott, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, egy megbízást kapott, és akkor azt mondja Péternek, hogy aki követni akar engem, az vegye fel az ő keresztjét, és aki meg akarja tartani az ő életét, az nem teheti, csak akkor, ha én értem, elveszti. Tehát Péter hogyan reagált Jézusnak arra, hogy arra kijelentésére, hogy ő neki sokat kell szenvedni a vénektől. Mentsen Isten! Tehát valahogy ugye az Istenről se tudta elképzelni, de szerintem magáról se, mert ugye Jézus azt mondja neki, hogy ha valaki meg akarja tartani az ő életét, ugye itt gondolhatunk Jézusra is, meg Péterre is, hogy Péter is magára vette, majd meglátjuk, és Péter is elgondolkodott rajta, akkor hiába való lesz az egész. És nézzük meg, hogy Péter életében mi a következő állomás, majd az első, én azt gondolom nálunk is, én is nagyon elgondolkodtam abban az időben ezen az igén, hogy én most meg akarok keresztelkedni, akkor nekem a halált is vállalni kell, vagy hogy van ez? Sokat foglalkoztatott, de azt gondolom, hogy az emberben a Szentlélek munkálkodik, és akkor valahogy érzi, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás. De Péter minden esetre ő alapból tiltakozott, hogy nem, ez lehetetlenség. És nézzük meg a következő állomást, ez pedig az úrvacsora után, amit János evangéliumából szeretnék felolvasni, a 13. fejezetből. Azt a beszélgetést megint csak, amit Jézus és tanítványai között zajlik, ugye az úrvacsora leírás első részét a János 13. fejezetéből el szoktuk olvasni, és utána van még egy érdekes rész, ami tovább visz bennünket abban, hogy Péter hogyan fogadta el végül is azt, hogy fölvegye a keresztjét. Tehát János 13.33-tól olvasom tovább. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de miként a zsidóknak mondtam, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek. Most nektek is mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondta neki Simon Péter, Uram, hová mégy? Felelt neki Jézus, ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz, utóbb azonban utánam jössz. Mondta neki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom érted, felelt neki Jézus. Az életedet adod értem. Bizony-bizony mondom neked, nem szól addig a kakas, míg ne háromszor megtagadsz engem. Ez a második lépcső. Most már Péter megtanulta a leckét, ugye? Aki jönni akar én utánam, az vegye fel az ő keresztjét, és aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, ha valaki elveszti, én érettem, megtalálja azt. Tehát az eszével Péter már tudta, ugye? De, ami csak az eszünkig hatol, ér az valamit? Az még kevés. Az még kevés. Az a jó, hogyha a szívünkbe is befészkeli magát. És nézzük meg akkor, hogy Péternél hogy történt meg ez és mikor. Megint ugrok egy nagyot, egészen a János evangélium a végére, amikor már ugye túl vagyunk a Jézus feltámadásán is, nyilván a tagadáson is, amit Jézus előre megmondott Péter életében. És tehát azt nézzük meg, hogy az a tanítvány, aki először tiltakozott, utána fogadkozott, hogyan alakult át Jézus feltámadása után. Olvasom minden János evangélium a 21. fejezetéből a 15-ös verstől. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta vala neki, szeretsz-e engem? És mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Eddig olvasom egyelőre, és elemezzük picit ezt a szöveget. A magyar szövegben nem jön ki annyira érzékelhető, de kicsit határozottabban szeretném kiemelni, hogy hogyan zajlott ez a párbeszéd. Ugye azt a Jézus első kérdése, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Ebben benne van már a szónak az értelme. Egyrészt ugye az van benne, hogy amikor Péter fogadkozott, nem olvastam ezt a részt, de a többi evangélium följegyzi, mit mondott Jézusnak, amikor Jézus figyelmeztette, hogy Péter, te meg fogsz engem tagadni? Hogy, mit mondott Péter? Uram, ha ez mindegyik, én akkor sem. Tehát ugye ez volt benne az első kérdésben, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, de benne van ebben még valami ebben az első kérdésben, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, nem akarok nyelvtanórát tartani, ezek egyszerű dolgok. Ugye a görög nyelvben van négy, vagy még talán több szó is a szeretetre, attól függően, hogy mire irányul. Ami most nekünk fontos, ugye, az az isteni szeretet, ez az agapé szó, a másik pedig a testvéri szeretet, ez pedig a filia szó. Innen jön a Philadelphia. És akkor, hogy jobban megértsük a szöveget, az isteni szeretet szó, tehát az agapé, az a agapau igéből származik, tehát a szeretni igéből. Ez az ige, ez azt is jelenti, hogy valaminél többre tart, és vágyakozik valamire. Tehát akkor az agapé szóban benne van az is, ugye, hogy többre tartod-e, többre tartasz-e, ugye, tehát szó szerint, hogy szeretsz engem, bár itt ugye az igét használja Jézus, tehát akkor így is teljesen korrekt a dolog, hogy többre tartasz-e engem, mint a többieket. És ugye Jézus azt mondja, Péter azt mondja, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Na most, tehát akkor a kérdés az, hogy itt Péter vajon melyik szót használja? Ez nem derül ki a szövegből. Itt azt mondja Péter, ugye, a magabízó Péter, hogy uram, te tudod, hogy én csak testvéri szeretettel szeretlek téged. És jön a másik kérdés, meg majd jön a harmadik. Ugye azért három, mert három tagadás volt, érdekes. Tehát három tagadás volt. Most jön a következő kérdés, hogy Péter, szeretsz te engem? Ott ugye megint csak nem tudhatjuk, hogy melyik kérdés van. Tehát Jézus azt kérdett, hogy szeretsz engem, Péter, isteni szeretettel? Azt mondja Péter, te tudod, uram, hogy én csak testvéri szeretettel szeretlek. És Jézus kérdez újra. Vajon hogy kérdez Jézus? Szeretsz engem isteni szeretettel, vagy szeretsz engem testvéri szeretettel? Igen. Tehát Jézus fönt tartja, szeretsz te engem, Péter, isteni szeretettel? És Péter megint azt válaszolja, te tudod, uram, hogy én téged testvéri szeretettel szeretlek. És jön a harmadik kérdés is. Itt viszont hogyan kérdez Jézus? Azt gondolnánk, hogy Jézus kitart, ugye? Jézus látszólag nem tart ki, de egy fontos változás történik. Jézus itt a fileó szóval kérdez, tehát Péter, szeretsz te engem testvéri szeretettel? És ezt ugye olvassuk a szövegben, hogy és Péter megszomorodott, hogy Jézus harmadszor is kérdezte őt. És ez azt gondolom, hogy már Jézus előre látta Péter lelkét, de mire is mondja Pál apostol, hogy meg lehet szomorodni, ugye, Isten szerint való megtérésre, meg világ szerint való megtérésre, ugye? És az Isten szerint való megtérés az üdvösséget szerez. Tehát itt Jézus érzékelte Péternél, hogy Péter a lelkében megváltozott. És azért mondta neki, hogy Péter, szeretsz te engem testvéri szeretettel? És ugye Péter is azt mondja neki, hogy igen, Uram, te mindent tudsz, hogy én csak ennyire vagyok képes. De Jézus még valamit tudott, hogy Péter vele együtt majd képes lesz arra is, hogy isteni szeretettel szeresse. Miből látjuk ezt? Azt mondta a 18-as versben, bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova nem akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtottad a kezedet, és más vesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. És ezt mondván szólt neki, kövess engem. Hogyha most ebből az igéből indulunk tovább, hogy volt az úrvacsora után? Te most még nem jöhetsz velem, utóbb azonban utánam jöhetsz. És itt már elhangzik Jézus részéről, nem Péter ajánlkozik, ugye, hogy én követlek téged, valahová mész, hanem Jézus mondja maga, hogy kövess engem. És milyen változásnak kellett végbe menni? Mi hozta létre ezt a változást Péter szívében? Tessék? Önismeret, Istenismeret, igen. És én azt gondolom, még egy nagyon fontos momentum volt, mert mit ajánlott föl Péter, mikor azt mondta neki Jézus, hogy te nem jöhetsz? Azt mondja, hogy még az életemet is odaadom érted. Akkor Jézus tudta, hogy ezt csak az eszével tudta, de hogy értette meg a szívével, ugye ezt mondtuk ki, miután Jézus megfeszítetett és föltámadt, és rehabilitálta őt, Péter megértette egy fontos dolgot. Nem ő hal meg Jézusért, hanem Jézus hal meg érte. És ha valaki ezt megérti, hogy Jézus érte halt meg, akkor elkészült az agapé szeretetre, a mindent föláldozni képes szeretetre, és így alakult ki Péter szívében, úgy is mondhatnánk, ugye a kereszt, így lett képes arra, hogy a keresztet hordozza, és hogy tudjuk, hogy illetve hát azt gondolom többnyire ismert, hogy Pétert hogyan feszítették meg. Fejjel lefelé, ugye? Mert azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy úgy feszítsék meg, mint a mesterét. És Jézus kiérezte ezt Péter szavaiból, tudta, érezte, hogy a lelke megváltozott, és ezért mondta neki, hogy egyelőre csak agapé szeretet, de majd képes lesz arra, hogy őt kereszthalállal megdicsőítse. Lépjünk akkor tovább. Tehát azt mondtuk ugye, hogy a kereszthordozásnak az első fontos lépése az, hogy az ember megtagadja önmagát, és nem a maga akarata szerint jár. Ugye elhangzott ez Pálnál is, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Itt legfeljebb még Péternél arra térhetünk vissza, hogy itt vajon miért nem hangzik el, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nem tudom, hogy... Piroska? Nem tudom, hogy jó gondolom, mert foglalkoztatott, mert itt is elvileg el kéne hangzani, hiszen Jézus, majd látjuk, hogy elfogadja Péternek a fölajánlását, elfogadja. Én azt gondolom, hogy azért lehetett ez, mert a határozott emberek, a vezéregyéniségek sokszor nehezen mondják meg, ismerik el, hogy valamiben tévedtek. És Jézus azt gondolom tudta ezt, hogy Péter ezt nem biztos, hogy ki fogja mondani a tanítványtársak előtt, de Jézus érezte Péter szívében, hogy belátta a hibáját, ugye a megnyilatkozásaiból. És így rehabilitálta a tanítványtársak előtt. De lépjünk tovább, tehát azután, hogy az ember beleegyezik Isten akaratába, hogy kövesse, nézzük, mi a kereszthordozásnak a következő lépcsőfoka, ami szintén fontos. Térjünk vissza párra, ott egy picit egyszerűbb, itt szerintem a sorok között elsikkadt, de nézzük Pálnál. Pálnál, Marika már utalt rá, de még előtte volt valami, tehát a keresztséget mondtad, de még valami. Tehát amikor Pál kimondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, akkor ugye azt mondja, hogy kelj fel, állj a lábaidra, menj be a városba, és akkor majd ott további útmutatást kapsz. Hogyha Apostolok cselekedete 26. fejezetéhez lapozunk, ott a 26.14-ben, ott ugye Pál mondja már el a megtérését, mindjárt odalapozok én is, 20 pillanat, igen, 26.14, pillanat, 16, bocsánat, 16-os vers, Apostolok cselekedete 26.16, ott ugye már Pál mondja el a saját megtérését Félix, vagy Festus és Agrippa előtt, azt mondja, hogy kelj fel, állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok jelenni neked. Mi a második lépés, miután mi azt mondtuk, hogy együttműködünk Istennel? A bizonyságtevés, igen, lehet így is mondani, a bizonyságtevés, mondjuk így egyszerűen, az Isten ad nekünk egy feladatot, aminek a lényege a bizonyságtevés, vagy hát valamilyen módon az ő nyájának az őrizete. Ha visszagondolunk most a Péterrel folytatott beszélgetésre, mondtam, hogy ott is megvan a sorok között, ott hogy hangzott ez? Nem. Legeltesd, ugye? Igen, tehát azt mondja, így van, tehát ugye ott is megvan a megbízás, mintha Jézus már az elén tudná Péterről, azt mondja, hogy őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat, és visszalapozok inkább. Így van? Tehát ott van mind a három esetben a megbízás, hogy Péternek mit szükséges csinálni. Itt ugye megvan Pálnál is, látjuk. És innen lépjünk tovább, amire már Marika utalt. Tehát ugye ezek a megbízások, ugye könnyen el tudjuk képzelni, hogy Istennél nem ilyen véletlenszerűek, hanem személyre szabottak. Így mondja Pál apostol, hogy ezek az előre elkészített jó cselekedetek, ugye? Tehát tulajdonképpen az történik, hogy amikor beleegyezünk abba, hogy Isten akaratát fogjuk követni, Isten ad nekünk egy megbízást, és ez a megbízás nem másra szól, mint hogy járni az előre elkészített jó cselekedetekben. Lapozzuk fel ezt az igét is, és elolvasom innen, hogy mi jön ebből. Ez is egy picit rejtve van benne, ez pedig a Efézus 2.10, ott találjuk ezt az igét, ugye Pál írja, olvasom a 8-as verset, hogy teljes legyen, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ugye ebben benne van, hogy ezek a jó cselekedetek azért vannak, hogy ezekben járjunk, de hol van ebben a keresztség, amire már Marika utalt? Mert benne van. Hát ott van benne, amikor azt mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban. Úgy oldódik föl ez az ige, hogyha a korintusi második levelet megnézzük, ott azt mondja Pál szintén, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tehát ezek szerint akkor a kereszthordozás úgy kezdődik, hogy kinyilvánítjuk az akaratunkat, kapunk az Istentől egy megbízást, mégpedig az előre elkészített jó cselekedeteket, ezek nyilván bizonyságtevések, és ezek a bizonyságtevések aztán majd csiszolnak bennünket az úton, és akkor ugye a keresztség, itt ugye burkoltam volt benne, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden, vagy Pálnak megint csak Pál szavaival lehetne röviden, tömören összefoglalni, azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Így lehetne összefoglalni ugye az egész kereszthordozást, és hát mivel az idő elszaladt, még egy dolgot nézzünk meg, mégpedig azt, hogy mennyire hatékony az ember munkája, mielőtt fölveszi a keresztet, meg miután fölveszi a keresztet. Egyet biztosan tudhatunk, vagy egyet biztosan láthatunk, maradva a két élet példánál, hogyha megnézzük Péter életében, szerintem ez könnyebb egy kicsit, vagy Pál, ott igei kijelentéseket találunk, hogy mennyire volt hatékony az ő munkája, a bizonyságtevése. Biztos, ugye? Hát nekem az az ige jutott eszembe, lehet, hogy más is van. Azt mondja a korintusi levélben, az elsőben, a 15. fejezetben, azt mondja, hogy többet munkáltam, mint amazok, már mint a tanítványok együttvéve, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ő tudott volna munkálkodni? Ugye azt tudjuk, hogy farizeus volt, neves iskolában tanult. A farizeusokról meg azt tudjuk, amit Jézus mond Máté evangéliumában, hogy megkelik a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyenek, utána pedig olyanná teszitek, mint a Gehenna fiává teszitek. Tehát ugye ehhez képest az, hogy többet munkáltam, mint amazok, ez egy lényeges haladás. De nézzük meg Péternél, ott mit tudunk, hogyha az ő életét nézzük meg. Ugye láttuk, hogy mikor vette fel a keresztjét, mikor Jézus rehabilitálta őt, ott kapott feladatot is. Hát szerintem ez is könnyű. Gondolj csak meg a pünkösdi prédikációt. Megtért azon a napon mintegy 3000 ember. Aztán, amikor meggyógyítja a sántát a kapuban, akkor meg mintegy 5000 ember, ugye? Tehát ezen múlik, hogy az Isten által előkészített jó cselekedetekben járunk, vagy járunk a magunk útján. Adott esetben úgy, mint Pál, hogy nem is tudjuk, de öldökléstől lihegve. Tehát azt gondolom, hogy nem lényegtelen a munka hatékonysága szempontjából sem, hogy fölvettük a keresztünket, vagy nem vettük föl a keresztünket. És befejezésül akkor még néhány jellemző, de azokra nem térek ki. Na most ugye azt mondtuk, hogy az első jellemző, így is mondhatjuk, hogy ugye a szeretet. Tehát ugye Péterben kialakul az agapé szeretet, ugye? És akkor hadd olvassam föl még, hogy mi a jellemzője a kereszt fölvételnek Pálnál. Szerintem sokszor idéztem már itt ezt az igét. Apostolok cselekedete 20-24. Tehát ugye a szeretet az első, és nézzük meg, hogy lehet ezt a szolgálatot végezni. Apostolok cselekedete 20-24, mikor búcsúzik Pál az efézusi gyülekezet véneitől. Azt mondja, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Itt a kulcs szó, én azt gondolom, hogy könnyű kitalálni, amit vettem egyrészt, ugye, amikor azt mondtam, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, köszönöm, erre nem is gondoltam, én másik kulcs szóra gondoltam. Örömmel, ugye? Na most megint csak nem jön ki innen, de nem részletezem, a kegyelem meg az öröm ugyanabból az igéből indul ki, mégpedig len a kedvel, örömét leli valamiben, és vágyakozik valami után. Bocsát, nem kedveli, kedvel, örömét leli valamiben, és örömmel tesz valamit. Mind a kettő. Az egyik ugye a kegyelem, az a karisz, az öröm pedig a kara. Tehát akkor, ugye itt benne van, nekünk nem sokat mond ez így, de én azt gondolom, hogy józan logikával is rájövünk arra, hogy aki nem tapasztalta meg a szabadítás örömét, tudja azt kegyelemmel továbbadni? Nem nagyon, ugye? Tehát ezért lényeges az öröm, ezért is emeltem ki, mert ha nincs meg az öröm, akkor az hamis. Ha megvan, akkor ugye Pál még tud a börtönben is énekelni, és ezt már talán a békességhez is köthetjük, de arra szeretném akkor irányítani a figyelmet, az csak ugye a folyamat kezdete volt, tehát ugye a szeretet, az öröm, és a békességet most csak itt érintettem, és hogy folytatódik ez a sor? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség. Tehát, hogyha hordozzuk a keresztet, akkor a léleknek ezek a gyümölcsei megteremnek. De az is érdekes még, hogy mi a következő vers. És az ilyenek ellen nincs törvény. És miért fontos ez nekünk? Mert ugyanazt mondja ki gyakorlatilag, mint a báránnyal a Sion hegyén álló 144 ezerre. Ott ugye felsorolja, hogy mi jellemzi őket, és azzal zárul, így is az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Hát nem ugyanaz ez, mint a ilyenek ellen nincs törvény? Hát ezek szerint, aki hordozza a lélek gyümölcseit, hordozza a keresztjét, megtermi a lélek gyümölcseit, és ott lehet a bárányjal. Pál apostol életében is megvan ez, akkor zárásul, hadd olvassam föl, hogy az ige szavaival zárjam. A Timóteushoz írt második levélből olvasom a negyedik verset, ismerős lesz a szakasz. Így foglalhatjuk össze akkor a mai gondolatokat, amit Pál, ugye, aki hordozta az Isten keresztjét, tehát 2 Timóteus 4.7-től olvasom, amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetve eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr amanapon az igaz bíró, és ami nekünk reménység, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Itt nagyon jó a magyar fordítás is, de itt is az agapaó ige van, tehát aki vágyakozik az ő megjelenésére. Isten segítsen bennünket, hogy ebben a vágyakozásban kitartsunk, és ez a korona nekünk is megadassék. Amen.